A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Közeledik március 15-e, az 1848-as forradalom és szabadságharc emléknapja. Mai műsorunkban a forradalom egyházi vonatkozásairól szólunk, hiszen köztudott, hogy a lelkipásztorok, papok, az egyházi iskolák növendékei aktív résztvevői voltak a forradalomnak. Egy a napokban megjelent doktori értekezés dolgozza fel ezeket a történéseket. Az 1848-as forradalom és szabadságharc a konzisztóriumi levelezés tükrében címmel. A könyvet március 20-án jövő pénteken mutatják be Marosvásárhelyen. Meghívottam Imre Jenő, marosvásárhelyi református lelkipásztor, az imént említett kiadvány szerzője. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Békesség Istentől.
Békesség Istentől köszöntöm önt is, és a kedves rádióhallgatókat is.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165. E-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben hozzá szeretnének szólni a műsorhoz, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Alig néhány napja került ki a nyomdából a kiadvány, nekem sikerült valamennyire belelapoznom, az biztos, hogy nem kis munka van mögötte, egy igazi kordokumentum. Miért döntött úgy, hogy ezt a témát választja?
Ha nagyon egyszerűen válaszolnék a kérdésre, akkor azt mondom, hogy én erre voltam predestinálva. Ugyanis eddig életemben egyházi érettségin, más jellegű történelmi érettségi témái, gondolatai, vizsgáztató eszközök és minden, ami ezzel kapcsolatos volt, a 48-as forradalom tartalmára tért ki, illetve a gyülekezetek, ahol korábban szolgáltam, komolyan megsínlették a forradalomnak minden egyes mozzanatát. Így tehát úgy éreztem, hogy nekem ezzel behatóbban kell foglalkoznom. Illetve amikor vezető tanárommal megbeszéltük a témát, akkor felhívta a figyelmemet arra, hogy jó lenne ezt alaposan átolvasni, átgondolni, megfontolni, kikutatni, ugyanis egy foltos, hiányzó képet látunk magunk előtt, ha végignézzük az erdélyi 48-as történetírást. Előttem sokkal nagy nevek, Egyed Ákos, Pál Antal Sándor és sokan mások végig dolgozták a forradalomnak történeti adatainak a felkutatását. A katolikus egyháznak jeles képviselői, Zakar Péter, Tamási Zsolt és még sokan mások a katolikus egyház 48-as eseményei dolgozták ki. Az unitárius egyház is a maga hőseiről, 48-as kimagasló személyeiről írt. Mi erdélyi református közösség voltunk ebben a kérdésben lemaradva, ezért volt foltos a kép, azaz, hogy nem tudtunk sokat azokról, akik akkor aktívan részt vettek, áldozatul estek, illetve egyáltalán az egyház állásfoglalásairól. És ezért javasolt a vezető tanárom, hogy nézzünk utána, hogy mit tartalmaz a konzisztóriumi egyházkerületi levéltár, levelezés ennek a kérdésnek a részleteiről.
Hogyan érzi, sikerült teljességében kimeríteni ezt a levéltárat? A konzisztórium az az egyházi tanács, ugye azért nem mindenki tudja, hogy ebben felelhető nagyjából a teljes levelezés, nem?
Igen. A konzisztórium az egyházi főtanács, az egyház kerületi felső vezetésnek a részét jelenti, és a konzisztóriumi levelezés igazából a püspöki hivatalnak a levelezését jelenti. 1848-ra összesen 272 dokumentum volt iktatva, a legrövidebb egyoldalas, a leghosszabb 48 oldalas dokumentum. Én valamennyit ebből a levelezésből átolvastam.
Magyar nyelven íródtak?
Egy része magyar nyelven, egy része értelemszerűen németül is a császári politikai vezetés miatt, és egy része latinul is, illetve a magyar nyelvű szövegek tele tűzdeltek német, illetve latin, sőt a olykor román kifejezésekkel is. A konzisztórium levelezés 1848-as anyagát teljes egészében átírtam, begépeltem, ez A4-es méretben 800 oldalt jelent, illetve még ehhez hozzá vettem az 1849-es, 1850-es dokumentumokat is, és így alakult ki egy nagy anyagrészlet, amit nekem azt követően rendszerezni kellett, illetve a saját maga adta témák alapján kellett földolgozni.
Az egyházi emberek, lelkészek mindig is véleményformáló személyek voltak a társadalomban. Mennyire voltak aktívak a 48-as forradalomban, hiszen ez a fő témája a könyvnek valójában.
Igen, ez volt ami igazából engem érdekelt, hogy hogyan álltak helyt a 48-as forradalom ideje alatt a református lelkészek. A dolgozatomban, könyvemben név szerint 188 lelkipásztort említek, és ezeknek a lelkipásztoroknak mindenike valamilyen formában érintett volt a forradalomban, tehát 100%-os érintettséget látunk, és hozzávetőleg negyede, közel 30%-a az említett személyeknek vagy áldozatul esett, és elhunyt a fronton, vagy azt követő szenvedésekbe, vagy a nemzeti atrocitások miatt, vagy pedig utóbb meghurcoltatásban volt része. Tehát, hogy a lelkészi karnak negyede, harmada valamilyen hátratételt szenvedett el a forradalomban való részvétele miatt. Nyilván a szónok lelkészek, a vezető lelkészek a nagyobb megbízatással és akár egyház megyei egyház kerületi küldetéssel rendelkező lelkészek nagyon véleményformálóak voltak. Különösen érdekes Benedek Áronnak a neve, vagy Medgyes Lajosnak a neve, akik a 12 pont alapján fogalmazták meg a prédikációikat, vagy a 12 pont és mellett a forradalmi jelszavak értelmezése volt egy-egy prédikációnak a tartalma. Illetve az is nagyon érdekes, hogy az állami szervekkel való levelezés eredményeképpen sokan felbátorodtak, és közösségi nagyon fontos szerepet vállaltak Bíró Sándor, Rétyen, Fábián Dániel Közdivásárhelyen, aki országgyűlési képviselő is lett, Méhes Sámuel Kolozsváron, aki szintén országgyűlési képviselő volt, és magától értetődik, hogy az Erdély Református Egyházkerület vezetői, főtiszteltő Antal János püspök úr, illetve nagytiszteltő Bodola Sámuel főjegyző püspök helyettes, ők is nagyon komoly szerepet töltöttek be. Számomra az volt az egyik nagy következtetés, hogy a felső vezetés 1848-ban szolgált. Tehát Antal János püspök úr a Nagyenyedről elmenekült családokat Kolozsváron látogatta, bíztatta, diakóniai és más jellegű szolgálatokat végzett, így igazán a lelki pásztori szerepet töltötte be.
Igen, hát ez volt, vagy lett volna a kérdésem, hogy gyakorlatilag részt vettek a harcokban is, vagy inkább mozgósító szerepük, vagy pasztorizációs szerepük volt a forradalom idején?
Minden szerepet betöltöttek, illetve minden szerepre volt egy református lelkész, vagy egy közösség, aki ezt vállalta. Itt Marosvásárhelyen a vártemplomi lelkész volt az esperes, aki például a Marosvásárhelyi Református Kollégiumnak a diákságát, ha szabad így fogalmaznom, akkor csillapította, a lelkesedésüket mederbe tartotta, és igyekezett őket a békesség, az atrocitások és a fellángolások okozta károktól eltántorítani. De voltak olyanok, akik aktívan hirdették a forradalomban való lehetőség kihasználását, illetve toboroztak katonákat. Említettem Bíró Sándort, ő az egyik leghangosabb, aki annak idején ott a háromszéki önvédelmi harcokban szerepet játszott, hírlapszerkesztő volt, és sokféle más tevékenységet is ellátott. Ő például Kossuth-tal is levelezett, és a levélváltásokról azt láthatjuk, hogy ő nagyon komolyan vette a forradalmi eszmékkel való azonosulást. De a lelkészi kar nagy közössége maradt a pásztorációs szolgálat mellett. Úgy gondolom, ez is volt a feladatuk, de számomra például a gyulafehérvári lelkész nagyon, nagyon példaértékű, mert ő diplomáciai szerepet betöltött a hegyai nemzeti összecsapások idején, és igyekezett a magyar közösséget képviselni az elnyomó és a lázadó nemzetekkel szemben.
Tudott egy-egy történetet tovább görgetni, tovább feltárni, hiszen alapja nyilván a konzisztóriumi levelezés ennek a munkának, viszont bizonyára vannak leszármazottaik sokuknak, akár itt a vidéken is, hiszen a mi vidékünkön is többen szolgáltak és részt vettek a forradalomban, szóval tudott-e, vagy akart-e, volt-e ideje találkozni velük?
Konkrét leszármazottakat nem kerestem. Viszont kérdések fogalmazottak meg személyekkel, helyzetekkel, eseményekkel kapcsolatban, és ezeknek kutattam utána. Például a nagyanyedi lelkipásztorok ketten szolgáltak, egyike Basa Mihály volt, és nagyon érdekes volt az ő személye, holott ő volt a gyülekezetnek, a nagyanyedi közösségnek a második lelkipásztora, Sámuel József volt az első, és noha ő volt a második lelkész, mégis a zászlót, a nagyanyedi honvédek zászlaját ő áldotta meg, ő volt az, aki a szónoklatot tartotta, és a különböző helyzetekben ő lépett elő a vezér lelkész szintre, és érdekelt, hogy miért. És utána kutattam, ez egy külön kutatást ért meg, 4 tanulmányt sikerült Basa Mihály életéből megfogalmazni, és az a különleges, hogy a nagyenyedi levéltárba rengeteg anyagot találtam Basa Mihályra vonatkozóan. Sikerült visszajutni a származásaire, Egerpatakra, és az ottani közösségi hátterét is megvizsgálni. Például meghalt egy testvére gyerekkorában, és ez biztos, hogy rá nagy hatást gyakorolt. Illetve a teológiai nézőpontját önmaga megfogalmazza, és ez a teológiai nézőpont később az egyházkerületi megbizatása kapcsán itt Marosvásárhelyen elhangzott igehirdetésében visszatükröződik, és ezt az igehirdetést is lehetett követni. Illetve a temetési istentiszteletében is utal a temető lelkipásztor arra, hogy Basa Mihálynak az életében mi volt. Tehát, hogy ezek nagyon szép ívet leíró kutatási részek voltak, de számomra a legkedvesebb az a székelyruhával kapcsolatos élményem, illetve egy kereszteléssel kapcsolatos élményem a kutatások során.
Mai meghívottam Imre Jenő marosvásárhelyi református lelkipásztor, az 1848-as Forradalom és Szabadságharc a konzisztóriumi levelezés tükrében című kiadvány szerzője. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Az oktatás ügye meghatározó volt már akkor is az egyházkerület konzisztóriuma számára. Hogyan kapcsolódott ez a téma a forradalomhoz?
Az említett 48, 49 és 50-es években összegyűjtött, átírt iratanyag körülbelül 2/3 hanem több oktatás ügyel foglalkozik. Szerette volna 1840-es években az Erdély Református Egyházkerület egyrészt egységesíteni a Nagyenyedi, a Marosvásárhelyi, a Székelyudvarhelyi, Kolozsvári, Zilahi, azaz az erdélyi református kollégiumoknak az oktatási céljait, stílusát, tartalmát, és igyekeztek volna differenciálni azokat az oktatási területeket, amelyeket egyik másik kollégium fölvállal, és erre volt is igény, volt is lehetőség, például Marosvásárhely ugye egy picit a jogi képzés fele mozdult el, Nagyenyed a teológiai képzés fele, Udvarhely a tanítóképző fele, és eznek a nyomát 48 után is látjuk. És az oktatással kapcsolatos kérdések, szervezési kérdések, javaslatok, jegyzőkönyvek nagyon nagy szerepet jelentenek ebben az iratanyagban, és ezt is értelemszerűen végig kellett nekem olvasni, kutatni. Elmondom nagyon őszintén, hogy nem ez volt a legszebb olvasmány, amit követtem, viszont nagyon érdekes volt, ahogyan például a Marosvásárhelyi Diákság 6 pontban 1848 tavaszán megfogalmazta, még a forradalomtól, ha szabad így fogalmazni, függetlenül, mert a forradalom kitörését ez nem befolyásolta, illetve a forradalom kitörése ezt a nézetet nem befolyásolt, hogy mit szeretnének. Például egy külön olvasótermet a református kollégiumban. Ma banalitásnak tűnik, de ha akkor a diákságnak szüksége volt, igénye volt arra, hogy legyen egy olvasóterem, abban az olvasóteremben olyan tanulmányoknak, olyan köteteknek, olyan kiadványoknak a meglétét igényelték, amelyek az ő tudományos igényeiket fejlesztették. Ez is egy sokat eláruló üzenet. Illetve a kultúra iránti érdeklődésük, például a zenekarnak, illetve a kórusnak a vissza és a helyreállítását, valamint egy torna csarnoknak az elkészítését kérte a diákság. Ezek mind-mind azt eredményezik, hogy Marosvásárhelyen a református kollégium diáksága élő volt, óhajtotta az oktatást, komolyan vették, és minden helyzetben igyekeztek fejlődni. És ezekre rácsodálkozni nagyon-nagyon jó volt, illetve következtetéseket levonni arra nézve, hogy vajon ma mit igényelne a diákság.
Hát igen, a forradalom hevében a huncut diákok kihasználták ugye azt, hogy vannak saját érdekeik, követeléseik. Azt már nem tudjuk, hogy megvalósultak ezek a...
Egy része a forradalom miatt nem valósult meg, egy része viszont már tervezett formában elő volt készítve. Április végén, 48 április végén volt egy egyházkerületi oktatással kapcsolatos gyűlés, amelyre valamennyi kollégium vezetőségét és az egyházkerület kiküldött vezetőit hívták meg, és ezen a beszélgetésen éppen a forradalom okozta lehetőségek és káosz miatt konkrét döntéseket nem hoztak, ettől eltekintettek, viszont megvitatták a jelen helyzetben a valamennyi javaslatot. A legszebb javaslat nyilván számunkra Marosvásárhelyi, de a leglogikusabb javaslat az a kolozsvári kollégium részéről érkezett, ahol igazából azt szerették volna, hogy az egyetemi szintű lelkészképzést és a lelkészképzés mellett más képzéseket is Nagyenyedről helyezzenek át Kolozsvárra, mert hogy az egyetemi város a többi egyetem szak előadói, szakképzett tanárai, tudósai, kutatói részmunkában a teológus ifjúságot is képezhették volna. Úgy a lingvisztikai téren, úgy a történeti téren, úgy a kultúra más területein. Nyilván Kolozsváron már működött a színházi élet is, és ezeknek a kulturális igényeknek a hatására a kolozsvári kollégium javasolta, hogy a teológus képzést, a lelkipásztor képzést Enyedről Kolozsvárra helyezzék át. És eznek egy szép üzenete van, hogy a lelkész az egy nyitott, látókörű személy legyen, nagy képzettséggel minden tudományos terület.
Az egyház és az állam kapcsolata mindig is a figyelem középpontjában állt, és államai napig is vidékünkön. Mi jellemezte ezt a kapcsolatot a 19. század közepén?
rapszódikus kapcsolatnak mondhatom, ugyanis a császári monarchiában nem volt kérdés, hogy a császári vallás és a császár hitvilága határozta meg az egyházi kérdéseket is. Volt egy domináns vallás, amely meghatározó szerepben állt, úgy iskolai, úgy jogi, mint más jellegű területén a társadalmi életnek. A többi vallások 1848-as szabadságharc kapcsán kaptak nagyon komoly jogokat, sőt az egyházi támogatások, az életnek egyházi oldalról való berendezkedése szinte kiegyenlítődött teljes egészében. Ennek a prizmáján keresztül az egyház, különösen a református egyház elég sokat tapasztalhatott pozitívumot is, mert hogy korábbi helyzetéből kifolyólag elfogadottabbá vált, viszont rengeteg szolgálatot is teljesített. Az akkori oktatási és vallásügyi miniszter, Ötvös József Báró, ő összehívta valamennyi egyháznak a képviselőit, valamennyi egyház küldöttségével tárgyalt, előkészítették az oktatási és más jellegű kérdéseknek a megvitatását, és jó az volt, hogy egy lelkesedés, összefogás és előretekintés volt. Nyilván a forradalom a tragikus végkimenetele ezt a pozitív irányú kezdeményezést azért elnyomta, megfullasztotta.
Egy vélemény István részéről SMS-ben, hát nem biztos, hogy kötődik a kutatáshoz, de lehet, hogy egy másik kutatásnak lehetne az alapja. Szóval azt írja SMS-ben: tisztelt uraim, dicső, de szomorú történeti időszak volt 48-49 számunkra, mert a dél-erdélyi népirtást a magyarság sosem tudta kiheverni. Ráadásul ez benne sincs súlyának megfelelően a történelmi tudatunkban, István.
Köszönöm a megjegyzést. Gudor Botond, gyulafehérvári lelkipásztor, nagyenyedi esperes feldolgozta, könyvének a címe az elpusztult gyulafehérvári egyházmegye története, és már a cím jelzi azt, hogy a Gyulafehérvár környékén a hegy alján élő magyarság elpusztult a 48-as atrocitások, nemzeti atrocitások miatt, és az én munkámban is, kutatásaimban is nagyon erőteljes hanggal megjelenik ez a tény. Többször idézek Gudor Botondtól, illetve más korabeli írásokból is, illetve levéltári anyagból is. Ott megvannak azok a települések, amelyeknek minden vallásos vezetőjét, és nem csak vezetőjét, hanem egyszerűen a lakosságát kiirtották, Presszákától kezdve Abrudbányán át sok más településen.
Miért hiányzik ez a köztudatból? Mert hogy utalások vannak rá, hogy ön is mondotta, és ebben a műben is, de miért nincs benne ez a köztudatban vajon?
Én úgy gondolom, hogy...
Hiszen 150 év alatt már voltak különböző politikai rendszerek, feldolgozhatták volna, vagy bekerülhetett volna ebbe a köztudatba.
Megfordítom egy picit a kérdést, és teszek egy zárójelet. Azoknak a lelkipásztoroknak a névsorát, akik áldozatul estek a 48-as forradalomnak és szabadságharcnak, ez idáig a református egyházban nem kutattuk, és nem is közöltük. Annak ellenére, hogy 38 lelkész nevet tudok felsorolni, és a lista nem teljes, akik vagy a forradalom időszaka alatt pusztultak el, vagy utólag estek áldozatul, akár a börtönben való szenvedésük miatt. Hogyha ezt nem dolgoztuk fel mi belsőleg, akkor egyértelmű, hogy voltak olyan társadalmi folyamatok, amiket nem tudtunk, nem volt rá lehetőségünk feldolgozni. Belegondolunk, hogy milyen folyamatok voltak Erdélyben. 48 után a megtorlásnak az ideje következett. Nem lehetett ezekről beszélni. Azután Erdély a három egyesült tájegység részeként csatlakozott az országhoz. Akkor jött az első világháború, második világháború, azt követte a nehéz kommunizmusnak az időszaka. Igazából nem volt lehetőségünk ezt felkutatni, történelemkönyvekbe megfelelő formába belevinni. Ezért nagyon fontosak, úgy gondolom, az egyházi kiadványok, amelyek abban segítenek, hogy az ilyen jellegű információkat is közöljük. Ezért gondolom, hogy hiánypótló az a munka, amit Gudor Botonda hegyalján lezajlott és elkövetett atrocitások után lejegyzett, és ez az egyik része az én munkámnak is.
Mi volt a református egyház hivatalos álláspontja a forradalmi időkben és az azt követő időszakban, hiszen ahogy ön is mondott, a református lelkipásztorok több mint fele aktívan részt vett a forradalomban, és egy negyede retorziót szenvedett, vagy életével fizetett. Szóval tudjuk, hogy mindenféle, akár az egyházi vezetésben is voltak időszakok, amikor hát bizony, hát nem azt mondom, hogy behódoltak az államhatalomnak, de azért úgy közel álltak az államhatalomhoz, vagy nem mertek szembeszegülni inkább ezt mondjuk az államhatalommal. Mi volt 48 után?
Az 1848-as szabadsághoz kirobbanását követően a történelmi dokumentumok alapján az első püspök, aki megszólalt, az Antal János főtiszteletű úr volt, az Erdélyi Református Egyházkerület vezetője. Sem Saguna András Andrei Saguna, sem Leményi János Johann Leményi, sem a római katolikus érsek Kovács főtiszteletű úr sem szólaltak meg. Április 7-én, gondolj bele, hogy március 20-án, 21-én szerzett Erdély népe tudomást a forradalom budapesti eseményeiről, április 7-ig, tehát több mint két hét, közel három hét telt el, amíg az első nyilvános megszólalás megtörtént, és akkor is az Erdély Református Egyházkerület püspök ura szólalt fel. Az ő beszédét idézte másnap a két román püspök, említettem az előbb a neveiket is, ők voltak, akik másodjára megszólaltak ebben a kérdésben. Minden püspök a nemzetek közti békességre intette a közösséget, arra, hogy egymás mellett élünk, együtt igyekezzünk ezeket a napokat átélni, és a polgári változásokat mindenki fogadja, elfogadja szeretettel.
A retorzió kik részéről érkezett főleg?
A nemzetek összeugrasztatása miatt az első időszakban a románság volt az, aki a hegy alján a magyar közösséget nehéz helyzetbe hozta, meg igyekezett szorításokkal az életüket keseríteni, illetve a nemzetek közti konfliktusoknak nagyon sok halálos áldozata is lett, lelkészek és családjaik területén is, de utólag a forradalmi folyamatok elfolytását követően úgy a császári, mint az orosz cári uralom nagyon komoly retorziót folytatott, sőt a gubernium igyekezett peres ügyek által mindennek a végére pontot tenni.
Az 1848-as forradalom és szabadságharca konzisztóriumi levelezés tükrében egy doktori értekezés Imre Jenő kutatási munkájának eredményeképpen kiknek szánja ezt a kiadványt?
Ha szellemesen fogalmaznék, akkor az olvasóknak. Nyilván mindenki, akit érdekel a forradalmi időszak, kutatók és nem csak, mindenki, akinek ez a kérdés fontos, elolvashatja. Főleg a könyvben megjelent rész nem annyira akadémiai szinten van, hogy bárki meg ne érteni.
Mikor lesz könyvbemutató, illetve kiket várnak a könyvbemutatóra jövő héten.
Ugye? Én minden érdeklődött szeretettel várok március 20-án az Alsóvárosi Református templomban, ugyanis az egyházközség, ahol szolgálok, presbitérium, egy picit magáinak is tudja a könyvet, magáinak is tekinti, és szerettük volna azt, hogy a templomban történjen a bemutató. Lesz egy-két érdekesség, igazából egyszerű szinten szeretnénk bemutatni, de lesz egy-két érdekesség is, és a fő cél az, hogy ezek az információk, főleg a dolgozatnak a 6. fejezete, a lelkészi életutak és pályák, és azok az események, amelyeket átéltek, azok a köztudatba bevésődjenek, és egyrészt, másrészt pedig minél szélesebb körben ismertek legyenek.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Imre Jenő marosvásárhelyi református lelkipásztor volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm a megtisztelő lehetőséget beszélni erről a munkáról, és önt is, és a kedves rádióhallgatókat is meghívom március 20-án, pénteken, 18 órától a Marosvásárhelyi Alsóvárosi Református templomba, Ludasi utca 3 szám, a könyvbemutatóra, és az azt követő beszélgetésre is.